Kedves testvérek, ige hirdetésem alapigéje, egyetlen szó, a dicsőség. Ami Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 13. versből így hangzik, újra hallgassátok, a dicsőség. Tied a dicsőség. Egyházunkban az imádság éve van, és ehhez kapcsolódva a Jézus által tanított imádságban időzünk hétről hétre, és tanulunk imádkozni tőle. Az úri imádság szavai jól ismertek, kívülről tudjuk, és mégis újra és újra felfedezzük, hogy milyen mélységek rejlenek benne. Ez az imádság a mennyei atyára való tekintéssel kezdődik, majd kéréssel folytatódik. Kenyérért könyörgünk, bocsánatért, szabadításért, az ember szükségei, hiányai, küzdelmei jelennek meg benne. De az imádság végén újra Istenre irányul a reflektorfény. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ebből a zárásból, a doxológiából, most ahogy mondtam, nem véletlenül ismétlen egyetlen kifejezést emelünk ki. A dicsőség. Tied a dicsőség. Ez a rövid mondat egyszerre kijelentés és hitvallás. Nem kérés, hanem bizonyosság. Istené a dicsőség. És ez a kijelentés nem csak Istent helyezi a méltó helyére, hanem bennünket is. Először nézzük meg, hogy az ember szíve hogyan közelít az imádsághoz. Másodszor Jézus hogyan imádkozik, Jézus szívében mi van, amikor imádkozik. Harmadszor pedig, hogy mire hívez minket. Tehát először nézzük meg, hogy az ember szíve hogy közelíti meg az imádságot. Mi, amikor az imádságról beszélgetünk, jellemzően gyakorlati kérdések jutnak az eszünkbe. Mi az, amit nekünk kell tenni? Milyen szavakat használjunk? Milyen hosszú legyen az imádság? Milyen gyakran imádkozzunk? Mennyi ideig? Reggel vagy este? Hangosan vagy csendben? Szabadon vagy kötött formában? Egyénileg vagy közösségileg? És ez érthető és fontos is. De van egy veszélye ezeknek a kérdéseknek. Az imádságot könnyen teljesítménnyé alakítják. Az emberi szív természeténél fogva folyamatosan önmaga körül forog, akár még az imádságban is. Mert amikor így gondolkodunk, elég jól imádkoztam, eléggé lelki voltam, eléggé őszinte voltam, eléggé mély, eléggé vezetett, akkor valójában még mindig magunkra figyelünk. Az imádság valójában ilyenkor még mindig igazából rólunk szól. És sokszor hallom, hogy ez még ki is meríthet bennünket. Mert érezheted úgy, hogy valaki szebben, jobban, meghatóbban imádkozik, és ez kudarcot okozhat, és maradhat is egy belső bizonytalanság. Lehet ezt jól csinálni? És észre sem vesszük, már értékeljük is önmagunkat. Mert az ember alapvetően percről percre értékeli önmagát, szinte ítéletet mond maga felett. És ez alól még az imádsága sem kivétel. Mintha az imádság elsősorban egy feladat lenne, valami, amit jól vagy rosszul lehet csinálni. Pedig a Szentírás az imádságról nem úgy beszél, mint ami teljesítmény, hanem ami kapcsolat. Nem egy valláshoz gyakorlat, hanem találkozás, beszélgetés. Nem egy lista, amit elmondunk, hanem alapvetően egy állapot, egy irányultság, hogy az ember szíve egyénileg vagy együtt Isten felé fordul, aki maga a szeretet. Őt keresi, őt kéri, őt magasztalja. És a mi atyánknak ezen a szaván keresztül arra tanít Jézus, hogy hogyan magasztalhatjuk Istent. Ő így imádkozik. Tied a dicsőség. Álljunk meg először egy pillanatra még itt ennél a szónál, hogy tiéd, mert leleplezi a szívünket. Ez a szó a tulajdon kérdését veti fel. Azt mondja ki, a dicsőségnek van gazdája. Nem közös, nem megosztott, nem arról van szó, hogy egy kicsi Istené, egy kicsi a miénk, hanem arról, hogy a dicsőség Isten kizárólagos tulajdona, és ez egy radikális kijelentés, mert az ember szíve ezzel szemben egészen mást mond, azt mondja, az enyém legyen. Vágyunk arra, hogy észrevegyenek, hogy számítsunk, hogy elismerjenek, és sokszor nem is vesszük észre, milyen mélyen gyökerezik bennünk ez a vágy. A Szentírás tanúsága szerint a bűn egyik legmélyebb lényege éppen ez. Az ember el akarja venni azt, ami Istené. Saját dicsőséget akar, már a kezdeteknél ez történt. Az ember nem elégedett meg azzal, hogy Istenhez tartozik, hogy Isten az ő képmására teremtette, hanem olyan akart lenni, mint Isten. Mit mond a kígyó, mit ígér? Olyanok lesztek, mint Isten. Ez a törekvés azóta is ott él bennünk. Ezért kell kimondanunk a tiéd. Nem az enyém. Nem az enyém a dicsőség. Ez az első lépés a helyreállás felé. Kimondani, hogy a tiéd. De mit is jelent az, hogy dicsőség? A Biblia gondolkodásában nem csupán egy elismerést jelent, nem csupán tapsot, nem sikert, nem emberi megbecsülést. A dicsőség súlyt jelent. Jelentőséget, ami igazán számít. Isten dicsősége az ő valóságának a ragyogása. Amikor Isten az, aki szent, igaz, szerető, hatalmas. Amikor azt mondjuk, tied a dicsőség, akkor azt mondjuk, Uram, te vagy az, aki igazán számít. Te vagy a legnagyobb mindenek felett. Te határozod meg az egész teremtett valóságot, sőt, te vagy a középpontja mindennek. És ez azt jelenti, testvéreim, ki kell mondanunk, hogy nem mi, nem én. Mert ahol az Istené a dicsőség, ott az ember nem lehet a középpontban. És itt érkezünk el egy nagyon fontos felismerésre, amikor az ember a középpontba akar kerülni, ott kezdődnek a torzulások. És a torzulások eredményeiképpen az egész élet bizonyításkényszer, megfelelési vágy, mások visszajelzéséből való élés. Annyiszor hallom, nem értékelnek, nem látnak, hiába teszek bármit. És jön a sértettség, a keserűség, a kiégés. Amikor a dicsőséget magunknak keressük, amikor a mi cselekményeink, az én vagyok, cselekedeteink van a középpontban. Jézus azt mondja, tied a dicsőség. Ez az imádság fogalmazódott itt meg bennem az első pont végéhez érve. Uram, nem én teremtek egy Istent, hanem te teremtettél engem. Mit hallottunk a lekcióból? Te teremtettél mindent, és a te akaratodból lett minden. Ha kész vagy, imádkozhatod ezt egyes szám első szemében. Te teremtettél engem, és a te akaratodból lettem. Nem nekem kell magamat megteremteni. Nem nekem kell az életemnek célt adni. Te teremtettél engem, és a te akaratodból lettem. A második lépésben, hogy Jézus hogyan tanít imádkozni, hogy mi van az ő szívében. Amikor a tanítványok megkérdezik, hogy hogyan kell imádkozni, akkor így kezdi: mi atyánk. És ez megváltoztat mindent, ez forradalmi, mert az Ószövetségben Isten dicsősége távoli, félelmetes volt. A Sínai hegyen az Úr dicsősége olyan volt, mint emésztő tűz, tisztító erő. A pusztában megjelenik felhőben titokzatos jelenléte. A templomban úgy betölti a dicsősége az ő jelenlétét, megtelik füsttel, hogy a papok nem tudnak megállni. Valami, ami előtt az ember nem marad állva. Megremeg a nép. És most Jézus azt mondja, ezt az Istent szólíthatod így: atyánk, atyám. Közel jön. Az imádság nem egy távoli, félelmetes Isten megszólítása, nem egy bizonytalan próbálkozás, hanem, amit már mondtam, kapcsolat atya és gyermek körül. Mi magunkkal kezdjük nagyon sokszor az imádságot. De Jézus Istennel kezdi: mi atyánk. Jézus egész élete az atyával való kapcsolatból táplálkozott, abban élt, ebben a kapcsolatban, ahol az atya szereti őt, és ő viszont szereti az atyát. Lényének legbelső középpontja, életének legmeghatározóbb forrása az atyával való kapcsolat. És azt látjuk az evangéliumokban, hogy ragaszkodik az atyához, azt tanítja, amit tőle hall, azt teszi, amit ő tőle lát. És abból a szeretetből való, valóságos erőforrásból tud ő úgy jelen lenni, hogy tudja képviselni az igazságot, amikor mindenki elfut mellőle. Az atya szeretetéből tudja a mások javát keresni. És a pillanatnyi körülményeknek nincs ereje Jézus felett, mert ő mindent az atya dicsőségére tesz, és nem magával foglalkozik, ahogy a főpapi imája egész életművét foglalja össze. Atyám, megdicsőítelek téged. Amikor feltámasztja Jézust, a legnagyobb feltámasztja Lázárt a legnagyobb magasságban, amikor minden dicsőséget magának tulajdoníthatott volna, hiszen feltámaszt egy halottat, akkor a legnagyobb tette előtt és közben is az atyának adja a dicsőséget, azt mondja: atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. De Jézus a legmélyebb pontjának az életében is az atyához ragaszkodik, a Gecsemáné kertjében. Azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Életének legnagyobb pontján, mondhatjuk így, legnagyobb csodái között, és a legnagyobb mélységben az atya dicsőségét keresi, hozzá igazodik, hozzá kapcsolódik, ebből a töretlen szeretet kapcsolatból él. Azt mondod, hogy hát ő Isten fia volt, de az egész Szentírás Isten szava. Most a második pont végéhez közeledve, mit mond a 130. Zsoltár? Te alkottál engem anyám méhében. Majd mit mond Jézus? Te készítesz helyet számunkra az atya házában. Mert Jézusnak a legfőbb identitása abból fakadt, hogy tudja, az atyától jön és az atyához megy. És tudod-e magadat úgy látni, ahogy a 139. Zsoltárból felolvastam: Uram, te alkottál engem, és a te házadba megyek egy nap. Te leheltél életet az én portestembe, és egy nap hozzád megyek, meglátlak színről színre. Jézus ezért tudott önmagáról megfeledkezni, mert tudta, honnan jön és hová megy. És tudta, hogy kicsoda az ő atya, és tudta, hogy az ő atya egy szerető Isten. Akkor is, ha magasság van, akkor is, ha mélység. És ha most úgy ülsz, igen, hogy gyász van a szívedben, és többen gyászoljuk, Anna Marit is, vagy bármilyen más gyász, tudhatjuk, hogy hova engedjük el azt, aki már nincs itt közöttünk, az atyaházába. Nem bárhová, nem a semmibe, nem a valahova, a szerető mennyei atya házába. És imádkozhatod te is. Most a második ilyen imádság. Uram, te alkottál engem, és majd egy nap te hozzád megyek. Amen. És végül a harmadik pont. Mire hív ez bennünket, miközben tanít imádkozni? Kicsit össze is foglalva az eddigieket. Tehát az ember szíve mélyén ott él a vágy. Számítani akarunk, jelentősek akarunk lenni. Azt akarjuk, hogy az életünknek súlya legyen, hogy maradandót alkossunk, hogy észrevegyenek, hogy értékeljenek, hogy helyünk legyen ebben a világban, és ezzel önmagában még nincs baj, hiszen Isten úgy teremtett minket, hogy az ő dicsőségében éljünk, az ő dicsőségére, az ő valóságának a fényében, a feltámadás erejében. És itt találjuk meg az értékességünket. A probléma ott kezdődik, hogy ezt a dicsőséget nem ott keressük, ahol megtalálható, hanem nagyon sokszor ott, ahol soha nem fogjuk megtalálni. Az ember nem tud nem dicsőíteni. Nem mindannyiunknak van valami, ami a végső jelentőséggel bír az életünkben, ami meghatározza önértékelésünket, amiért képesek vagyunk küzdeni, áldozni, aminélkül úgy érezzük, hogy szétesik az életünk. Van, akinek a siker a teljesítmény, az, hogy elérjen valamit, hogy felnézzenek rá. Másnak a kapcsolata, hogy szeressék, elfogadják, megbecsüljék. Van, aki a biztonságban találja meg, ahogy a múlt héten erről hallottunk, az anyagi stabilitásban, a kiszámíthatóságban, más a kontrollban, hogy kézben tartsa az életét, hogy ne csusszanak ki a dolgok az irányítása alól. Valaki az erejéből, hogy ő aztán minden terhet elbír. És ezek az dolgok önmagukban nem rosszak, de amikor ezek lesznek azzá, ami végső értelmet ad az életünknek, amit mi teszünk, akkor ezek bálvánnyá válnak. Akkor átveszik Isten helyét. Akkor elkezdjük tőlük várni azt, amit csak Isten tud megadni, és itt válik láthatóvá a bűn mélysége. Az Istentől való távolságnak a valósága. Akkor magunkat akarjuk megteremteni, az értékességünket, az elégségünket, amikor az egész életünk arról szól, hogy bizonyítjuk a létjogosultságunkat, akkor valójában nem a dicsőséget kapunk, hanem rabszolgasorba kerülünk. Mert ha a sikered a dicsőséged, soha nem lesz elég, amit elértél. Ha mások véleménye adja az értékességed, mindig félelemben fogsz élni. Ha a kontroll a mindened, állandóan szorongani fogsz. Ha a teljesítményed, előbb-utóbb ki fogsz égni, el fogsz fogyni. Mert amit dicsőítesz, az uralni fog. És itt hangzik fel az evangélium, János evangéliumban, János evangélium tanúsága szerint láttuk az ő dicsőségét. Kire mondja ezt János? Jézusra. Testet öltött, megjelent, láthatóvá vált Isten dicsősége Jézus Krisztusban. De nem úgy, ahogy mi elképzelnénk, nem látványos hatalomban, nem földi sikerben, nem emberi elismerésben, hanem egy jászol egyszerűségében, egy szolgáló élet alázatában, és végül a kereszten. És itt tárul fel előttünk Isten dicsőségének legmélyebb titka, hogy az ő dicsősége nem önmagát építi, hanem önmagát adja oda. Nem felemeli magát mások fölé, hanem lehajol a bűnös emberhez. Nem elvesz, hanem ad. Nem követel, hanem feláldozza önmagát. A kereszten történik meg a nagy csere. Mert mi az Édenben elvettük az ő dicsőségét. Olyanok akartunk lenni, mint Isten. Ő pedig visszaadta az atyának. Mi magunkat kerestük és keressük. Ő minket keres. Ő téged keres. Mi uralkodni akarunk, ő szolgává lett. Mi dicsőséget akarunk, ő vállalta a szégyent. Azért, hogy neked és neked, hogy nekünk ne kelljen többé bizonyítanunk. Azért, hogy ne kelljen az életünket vég nélkül igazolni, felépíteni, megvédeni. Hogy ne kelljen a saját dicsőségünket hajszolni. Ez a kegyelem. Ez az evangélium, hogy nem a mi teljesítményünk, nem a mi érdemünk az, ami szabaddá tesz, hanem egyedül Krisztus. Ő az, aki tökéletesen Isten dicsőségére élt. Ő az, aki helyettünk is dicsőítette az atyát, és az ő igazsága nekünk tulajdonítatik hitáltal. Ezért, amikor azt mondjuk, tied a dicsőség, akkor ez már válasz. Nem elérendő cél, hanem kapott ajándékból fakadó élet. Ez a mondat egyszerre, drága testvéreim, lemondás és felszabadítás, felszabadulás. Lemondhatsz arról, hogy te légy a középpontban, hogy én legyek a középpontban, hogy az életem rólam szóljon, hogy én határozzam meg azt, hogy mennyit érek. És felszabadít arra, hogy végre ne kelljen ezt a terhet hordoznom, hogy valakivé váljak. Mert testvérem, Krisztusban már valaki vagy. Az ő megváltott gyermeke. Ő már kimondta feletted. Értékes vagy. Elfogadott vagy. Szeretett vagy. Nem azért, amit tettél, hanem azért, amit ő tett. Meg vagy váltva. És innen kezdve lehet másképp élni. Nem magunkat építve, magunk körül forogva, hanem Istenre mutatva. Nem szorongva, hanem bizalommal. Nem bizonyítani akarva, hanem hálából cselekedve. Ezért hangzik ma a kérdés. Kié a dicsőség az életedben? Kérdezhetném így is. Kinek a súlya számít az életedben? Isten jelenléte, az ő szava, az ő szeretete, az ő váltsága, vagy a tiéd, vagy teremtményeké. Ha még nem vagy Krisztusé, akkor bárhol is tartasz az életedben, valószínű, hogy belül sok bizonytalanság van. Akkor még mindig magadnak próbálsz dicsőséget, súlyt szerezni. De sajnos ez az út nem vezet életre, főleg nem örök életre. Jézus hív, hogy újjáteremtsen, hogy elérje a szívedet. Add oda neki. És ha már övé vagy, de észreveszed, hogy visszacsúszik a szíved a régi mintába, hogy újra önmagad körül kezdesz forogni, akkor ma visszatérhetsz, vissza lehet adni a dicsőséget, vissza lehet térni a krisztusi középpontba. Hogyan? A Jelenések könyvének 4. fejezetében, ahogy olvastuk a hosszabb igerészben, János bepillantást ad a mennybe. És mit lát? Egy trónt, és a trónon valakit, aki méltó, és körülötte vének, angyalok, élőlények, és mind egy irányba néznek, és ezt mondják, Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség. Itt senki nem bizonyít. Senki nem mér senkit, se magát, se a másikat. Ott mindenki tudja, Istené a dicsőség. És a vének leteszik koronáikat a trón elé. Isten ma hív téged, erre hív téged. Kérlek, tedd le a koronád, amit te készítettél, amit te tákoltál, amivel te bizonyítod a saját értékességedet, mert végre nem neked kell tartani, túl súlyos ahhoz, hogy elbírd, mert nem bírod el, mert a dicsőség egyedül Istené. S mit tesznek a vének? Leteszik koronájukat. Mindaz, amit elértek, minden rangunk, mindenünk a tiéd. Mert minden te teremtettél, és minden a te akaratodból lett. És leborulnak, átadják magukat, hogy ő hordozza, aki mindent mindenekben elbír. És azt mondják, tiéd a dicsőség. És ez az imádság valójában nem más, mint ennek a mennyei valóságnak a gyakorlása itt a földön. Uram, tied a dicsőség. Jöjj lelked által, és légy nagyjá bennem, hogy én egyre inkább kisebb legyek. És a te szereteted, szent lelked által áradjon a szívembe, hogy az egész lényemet, a te atyai szeretetet hordozza, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Mert egy nap hisszük és valljuk, ott álljunk, és együtt szentjük, tied a dicsőség. Amen.
Imádkozzunk. Mi atyánk, megvalljuk, hogy tied a dicsőség, nem a miénk, hanem a tied. Uram, te vagy a leghatalmasabb, a legnagyobb, a teremtő Isten. Vágyunk rá, hogy te légy a középpontban. Vágyunk rá, hogy te légy, te legyen meg a te akaratod. Letesszük rozsdás matkoronánkat eléd. Nem magunknak szeretnénk dicsőséget szerezni, hanem neked szeretnénk adni dicsőséget. Megvalljuk azt, hogy te vagy a kezdet és a vég, a mi kezdetünk és a mi végünk is. Te alkottál minket, és te vársz haza. Hiányosságainkban és erősségünkben a te dicsőséged fénye ragyogjon át. Köszönjük, hogy Jézusban megváltottál, megtisztítottál, és felszabadítottál attól, hogy valakivá váljunk. Vágyunk arra, hogy a te dicsőséged, súlyod megjelenjen gyülekezetünkben, egyházunkban, országunkban és a világon. És imádkozzunk Jézus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben van. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarodod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a dolgoktól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.